Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te azt ígérted, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Napfényben és sötétségben, egészségben és betegségben, jó és rossz pillanatokban is az a vigasztalásunk, az a bizodalmunk, hogy ez az ígéreted megtartatik az időknek végezetéig. Most is azért állunk eléd, hogy igéd gazdagságával feltöltekezve, lelked világosságából merítve, hadd tudjunk úgy járni a magunk életében, szolgálatában, hogy téged mellettünk tudunk, téged úgy ismerünk, mint aki hű pásztorunk vagy, ezért szólíts meg, vezess bennünket ígéreted szerint. Amen. A mai ige, újszövetségi ige szakaszt olvasom Lukács evangélium a 12. részéből az első 12 verset. Ezen közben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdje az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne, és oly titok, mely ki ne tudódnék. Annak okáért, amit a sötétben mondotok, a világosságban fog meghallatszani, és amit fülbe súgtatok a rejtek házakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. Mondom pedig néktek én, barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és aztán a többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen, bizony mondom néktek, ettől féljetek. Nem, de 5 verebet meg lehet venni 2 filléren, és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De néktek a fejetek hajszálai is, mint számon vannak, ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok. Mondom pedig néktek, valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. És ha valaki valamit mond az embernek, fia ellen megbocsátatik annak, de annak, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, meg nem bocsátatik. Mikor pedig a zsinagógákba visznek benneteket és a fejedelmek és hatalmasságok elé, ne aggodalmaskodjatok, mi módon, vagy mit szóljatok védelmetekre, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek azon órában megtanít titeket, mit kell mondanatok. Ismét egy csokorba gyűjtött sorozatot kaptunk a Jézus mondani valójából beszédeiből, és úgy gondolom a csokor összekötő szálát egy gondolattal meg lehet oldani. Mik azok a feltételei a hitnek, amelyek veszélyeztetik, vagy éppen bátorítják, segítenek megtartani bennünket a hit világában. És akkor kezdjük a felsorolást. A veszélyes megoldások közé tartozik, úgy gondolom, aki gyülekezetben emberek között megfordult egyszer is, a képmutatás, amely arról szól, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kéne, de azt mutatom, mintha ott lennék. Mást mutatok, és ilyen értelemben egy hát biztos fogódzónk, vagy iránymutató pontunk van. Tartsuk csak szépen magunkat a megfelelő helyen. Isten, teremtő, megváltó, megszentelő Úr, mi pedig teremtmények vagyunk. Ha pedig teremtmények, akkor ha vagyunk, és egyáltalán a hitben járatunk, az Isten kegyelme által van, megigazított bűnösök. És ezt Luther úgy gondolom jól érezte, amikor a fő témájának a keresztteológiáját tette, hogy nem csak önmarcangolásra való az, hogy bűnösnek tartjuk magunkat, hanem méltóságra is, mert ott van, hogy megigazított bűnösök, nem a magunk erejéből, nem a magunk ügyessége folytán, hanem Isten kegyelme folytán van ennek azért méltósága is, el ne felejtsük. És hogyha ezt a kettőt együtt látjuk, az elesett állapotunkat és Isten megtartó kegyelmét, akkor nem esünk esetleg abba a hibába, hogy képmutató módon ítélkezzünk mások felett, és tartsuk magunkat különnek másoknál. A képmutatásnak a leleplezéséhez csak annyit mond Jézus, hogy úgyis kiderülnek a dolgok, ha mások nem az Isten előtt, De még emberek előtt is kiderülnek a dolgok, és ilyen értelemben nem érdemes különösebben időt szánni arra, hogy alagoskodjunk. Aztán hozzáfűzi, hogy a félelmet nem azokkal szemben kell megtartani, akik elveszíthetik az életünket, hanem akik a szellemi fronton tudják még a halál után is tönkretenni az életünket. Nem test és vélelem van nekünk hadakozásunk, hanem a szellemi, lelki hatalmasságok ellen, de hát itt is Jézus maga a bátorító, a vigasztaló, az erőt adó, annyiban, hogy ezektől kell tartani, és ő mondja, aki mellénk szegődött barátunká, társunká lett, hogy ki tudjunk tartani egyáltalán ebben a szellemi forgatagban és vihaskodásban. Aztán az aggodalmaskodás. Hány ember van a gyülekezeten belül is, aki a saját hitéért, néha életéért, egészségéért, gyerekei, családja előmeneteléért hihetetlen terhet vesz magára az aggodalmaskodással. Úgy gondolom, hogy Jézus egy nagyon szép képet mond itt a dolog elrendezésére. 5 verebet meg lehet venni 2 filléren, és egy sincs azok közül Istennél elfelejtve. De nektek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek, azért sok verébnél drágábbak vagytok. Az aggodalmaskodásunkkal, ahogy mások mondja, nem tudjuk a testméreteinket sem megváltoztatni, a lelki méretünket meg végképp nem tudjuk, meg csak terhet jelent, csak nehézséget jelent a hit útján való járásban, ezért nem kéne átadni magunkat neki. Nem vagyok fatalista, de azért azt vallom, hogy ha Isten kezében tudom az életemet, akkor legjobb helyen tudom, és kezdve neki lesz hatalma arra, hogy az ilyen aggodalmaskodásból hogy vezet ki, és hogy visz át a nehézségeken is. A hit megvallásáról is szól, mert hogy a meg nem vallott hit az nem kipróbált hit, az nem túl értékes a bizonyságtétel szempontjából, ezért fűzi hozzá, hogy ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten angyalai előtt. Ha azt már mondtam máskor is, de nem árt ismételni, hogy a Arany János szerint ugye szerelmet és pipafüstöt nem lehet letagadni, a hitet se lehet véka alá tenni, nem lejtető el a hegyen épített város. A következő a hitvallás tételben ugye az sem mindegy, hogy ezt általában ugye először találkoznak ezekkel a Jézus szavakkal, csodálkoznak rajta, és hogy mit is jelentett, pontosan érdeklődnek utána. Ha valaki valamit mond az ember fia ellen, megbocsáttatik annak, de aki a Szentlélek ellen szól káromlás, meg nem bocsáttatik. Mi is az a Szentlélek ellen szóló káromlás? Nagyon egyszerű, mert Jézus nyilván nem a saját személyét védi. Ott meg lehet ütközni az ő dolgai, meg is ütköztek benne sokan. Azonban azt, amit szintén Jézussal is elkövetünk, és úgy gondolom időnként csodálkozva nézünk, hogy emberek hogy gondolják a gyülekezetben tartózkodást, miközben úgy nyilatkoznak Istenről, embertársaikról, magukról, ahogy nyilatkoznak, az körülbelül az a kategória, amikor az írástudók, farizeusok Jézusban Belzebub munkáját látták. Na itt van a probléma, itt van nem Jézus a célpont, hanem az, hogy ki van mögötte és milyen hatalommal cselekszik. És itt már sokkal többről van szó. Itt már arról van szó, hogy ha Jézus működését, munkáját megtagadják, az nem a személyes tagadás, vagy a személy iránti bizalmatlanság, hanem annak a megtagadása, aki elküldte, és aki szolgálatba állította. Ha nagyon triviálisan és egyszerűen akarnék foglalkozni, nem mondjam a szentet profánnak, és ne akarjon a profánból mindenáron szentet barkácsolni. Másutt mond ilyeneket a Biblia, hogy a feketét fehérnek és fordítva, ezek veszélyes felcserélődések. Nem azért, mert az ember ne tévedhetne, és ne eshetne esetleg a téves ítélet mélységébe is, hanem azért, mert a dolognak van egy mögöttes oka, vagy okozója, maga Isten. Isten munkáját ne akarjam lehúzni a sárba, és ne akarjam más módon bemutatni, mint ahogy ő ezt el szeretné végezni, és így gondolom, itt van az a pont, ahol a Szentlélek munkájának ellenállok, sőt rombolom, és akkor ez komoly dolog. És természetesen abban sem kell aggodalmaskodni, hogyha hatalmasságok alá visznek bennünket, akkor nem kell kétségbe esni, hogy hát ezek a földi, akár világi, akár vallási hatalmak milyen erővel bírnak, mert van egy magasabb pártfogónk, aki megengedi, hogy a dolgot elrendezzük úgy, ahogy Isten akarja, hogy képviseljük és helytálljunk ezekbe a dolgokba. Vannak emberek a találkozásokban, beszélgetésekben, amikor valamit tervezünk, de csak úgy fő célokat, vagy nagy távolságokba irányokat próbálunk, vagy trendeket próbálunk meghatározni, akkor mindig elkezdik mondani, hogy na, de hogy érünk oda, mi lesz a következő lépés, meg hogy meg mind. És akkor ebbe is azt a fajta aggodalmaskodást látom, ami ehhez a Jézusi szöveghöz kapcsolódik, hogy van egy szent, jó, tessék érteni, egy szent spontaneitás. Amihez persze gondolkodni kell, meg ott kell lenni, benne kell lenni, érteni kell az eseményeket, de olyan értelemben ez nem alultervezettség, nem felelőtlenség, nem törődömség, hanem pontosan annak a bevallása, hogy bizonyos dolgokat azon az úton esetleg tudok, megpróbálom emberi erőkkel is összpontosítottan végigjárni, de vannak dolgok, amit az Isten egyébként menet közben ad, és ott kell készen lenni, hogy ott is abban a helyzetben is Isten embere legyek, és Isten elgondolása szerint vigyen végez a dolgokat. Aki már volt egy-két ilyen tervezéses állapotban, és akár szorító helyzetben, az időként megtapasztalja azt a csodát, hogy mit nem is én szóltam volna. Ezt majd tessenek kihagyni, csak egy példát mondok rá, én utólag csodálkoztam el magamon. Volt egy nagyon érdekes 100 évvel ezelőtti zsinatülés, ahol az egész zsinat mélyen hallgatott. Hihetetlenül visszajött a zsinat elnöke a zsinat türelmével, idejével, lehetőségével. Hát én még igen csikó esperes voltam, és egyszerűen nem készültem én ott, hogy reagálok, de felálltam és elmondtam, amit elmondtam. Úgyhogy megkaptam utána egy másik püspöknek a szerint korkolását, ami abból állt, hogy azt mondta nekem a másik püspök, hogy vonjam vissza, amit mondtam, mert ez nagyon erős volt. Én meg azt mondtam, hogy amit a zsinattal művelt a zsinat elnöke, az még erősebb volt, úgyhogy beszéljük meg, hogy kinek kéne bocsánatot kérni. És leültem. És akkor nem tett semmi, még csak nagyon idegesen lettem. Az igen, az idegesített, hogy egy testülettel, amelyik szerintem tiszteletre méltó a maga nehézségeivel, meg sokaságával, meg botorkálásával együtt is, meg egy testület is tud nyilván nehezen döntésre jutni, vagy akár rossz döntésekre jutni. Böcsületére legyen mondva az illetőnek, ő is nyert egyet, hogy az most hogy került ide, és hát beszélgettünk utána, és püspök volt, hogy még sokáig, sőt a mi kerületünknek volt a püspöke. Soha nem kérte tőlem számon, hogy akkor ezt úgy face to face, tehát nem háta mögött, nem kibeszélve, nem elkenve, hanem a helyén rendeztük, és soha nem éreztette velem utána sem, hogy most innen kezdve ő neheztel rám, és akkor most valami nem áll szóba. Úgy gondolom, hogy vannak idők, Nyilván nem a saját ügyünkbe, nem önmagunkért, nem a magunk ügyeskedésért, védelméért, hanem azért, hogy a közös ügy méltóképpen és Isten igéhez méltóan menjen szóba, menjen tovább, ott szóba kell elegyedni a föntről vezérelten, és el kell mondani, amit el kell mondani. Kellő tisztelettel természetesen, de néha még a legkeményebb utat is választva. Különben mi vagyunk protestánsok. Különben még köze van a hamisságnak az igazsághoz. Ezeket a kérdéseket úgy gondolom, hogy a hit útján járva időnként végig kell gondolni, és végig is lehet járni, csak venni kell a fáradtságot, meg a bátorságot ahhoz, hogy rábízzuk magunkat Isten vezetésére. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy arra emlékeztet igéd csokra, amelyet most olvashattunk, hogy mi minden nehezítheti, hátráltathatja, vagy éppen ellentétbe fordíthatja a hit útján való előbbre menetelünket. Éppen ezért kell világosságban járnunk, és mint akik felkészültek arra, hogy időnként akadályokba is ütközzenek, azok lássák, hogy hol okoz maguknak is nehézséget a tovább lépésben a saját képmutatásuk, a saját aggodalmaskodásuk, a saját bátortalanságuk, a saját bizonytalanságuk a hit megvallásában, és ezeket bizony le kell küzdeni, le kell győzni, de ebben te segítségünkre vagy, ebben te áldást adsz arra, hogy merjünk a hitben kapott látásokért megállni és megszólalni. Képviselni téged, és elsősorban a te ügyedet szem előtt tartani. Köszönjük, hogy sokan vannak az előttünk járó nemzedékből, akik ilyen bátorsággal mertek végigjárni a legnehezebb időkben is a hit útján. És köszönjük, hogy nem önmagukért protestáltak sokszor, hanem a te ügyedért, és a te általad épített közösségért, a gyülekezetért, az egyházért, azért, hogy ékesen és jó rendben mehessenek végbe a dolgok. Adj ehhez nekünk is látást, felelősséget, adj ehhez nekünk is reménységet, erőt, hogy így járjuk végig a kapott utat a te neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.